Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. október 30-án sugárzott műsorát. Schlett István politológussal beszélget a demokratikus sajtó szerepéről. Kézdi Pál.
Milyen okok vezettek az úgynevezett médiaháború létrejöttéhez, és milyen módon lehetne ennek mielőbb véget vetni?
Hát a médiaháború kialakulása része a rendszerváltásnak, kettős értelemben is. Egyrésztről eredménye, tehát annak a folyamatnak, ahogy ez a rendszerváltás Magyarországon zajlik. Másik oldalról pedig úgy, hogy a rendszerváltásnak nagyon fontos eszköze volt a média. Na most én azt hiszem, hogy ebből a két tényezőből magyarázható az a helyzet, ami ma Magyarországon létrejött. Próbáljuk szétválasztani ennek elemeit. Én azt hiszem, hogy egy nagyon természetes dologról van szó, ugyanis a rendszerváltás az bizonyos új szerepek elsajátítását, új szokások elsajátítását, új mechanizmusok elsajátítását is jelenti. Nos, ebben a folyamatban természetesen feladata van a politikának, a pártoknak, a gazdaságnak, új viszonyoknak kell kialakulni a különféle gazdaság vagy különféle társadalmi szférák között. És ebben a helyzetben természetesen a sajtónak is funkciót, szerepet kell váltania. Na most még egyszer mondom, hogy nagyon természetesnek tartom, hogy ez az elmúlt 2-3 évben még nem alakult ki. Na most akkor térjek rá közvetlenül a média problémáira. Én azt hiszem, hogy itt félreértésekről van szó, tehát a média és a politikai szféra közötti félreértésekről, mégpedig mindkét oldalról félreértések és szerepzavarok jelennek meg. A politika oldaláról ezt talán úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a politikának természetszerűleg a sajtóval szemben politikusi igényei vannak. Azt szeretné, hogy a sajtó elsősorban a politikai akaratok megfogalmazásában vegyen részt, és természetesen pártos legyen, tehát az egyes politikai erőknek megfelelő módon lássa el feladatát.
Ez nyugaton is így van egyébként.
Igen, csak hogy a legalábbis felfogásom szerint a médiának nem ez az egyetlen funkciója, sőt, talán azt mondanám, hogy nem is legfontosabb funkciója egy demokratikus rendszerben, hogy tehát párt akaratok megfogalmazója legyen. Ha csak ez lenne, akkor egy nagyon veszélyes dolog alakulhatna ki, mégpedig az, hogy a politika ellenőrizetlen marad, tehát a nyilvánosság nem tudná betölteni a politikát ellenőrző szerepét, mert hisz a nyilvánosság eszközei voltak éppen a politikai pártok eszközeivé válnának, és így azt a szakadékot, amelyik egyébként is meglehetősen nagy a reprezentatív demokráciákban a társadalom egyes csoportjai és a politikai elit között, végletessé változtatná. Hadd mondjam azt, hogy én tehát ennél a funkciónál, tehát a politikai akaratok, a párt akaratok megfogalmazásán és terjesztésén túl fontosabbnak tartanám, és éppen a demokrácia érdekében fontosabbnak tartanám a sajtó és egyáltalán a média másik két funkcióját jelesül. azt, hogy a médiának szerepet kell vállalnia abban, hogy az állampolgárokat információkkal lássa el, amely információk birtokában az állampolgárok képesek lesznek arra, hogy a politikai vitákban, a politikai pártok között saját érdekeiknek megfelelően választani tudjanak. Nos, tehát úgy gondolom, hogy a médiának ez a funkciója esetleg fontosabb lehet, mint a pártakaratok közvetítése. Mert mondom még egyszer, a demokratikus működésnek ezeknek a társadalom információkkal való ellátása alapfeltétele. Anélkül a demokratikus akaratképzés egyszerűen lehetetlen. Nos, a másik funkció, amit megint csak fontosnak tartanék, és amelyik megint csak nem lehetséges egy csak pártosodott média által, az az, hogy a médiának nagyon fontos szerepe van abban, hogy az egész politikai masinéria ellenőrizhetővé váljon. A politika természetéből következik. Nem gonoszságból, vagy nem sanda szándékok leplezésére, hogy a döntéseit megpróbálja homályban tartani, megpróbálja mondjuk egyszerűen csak célszerűségi okokból a nyilvánosság ellenőrzése alól kivonni.
Legalább részben.
Vagy legalábbis részben kivonni. Nos, a sajtónak ez lenne a másik nagyon fontos szerepe, hogy ezt ne engedje meg. Tehát, hogy nyilvánossá tegye a politikát, hogy ne engedje meg, hogy a politika akár célszerűségi szempontokból is rejtve maradjon a társadalom előtt. Nos, tehát én úgy gondolom, hogy a politikai akaratok közvetítésénél fontosabb, tehát egy demokratikus sajtó számára fontosabb feladat lenne ez az ellenőrizhetőség lehetővé tétele, illetve az információk nyújtása a társadalom részére.
Na most mi az oka annak, hogy ebből a ön által felvázolt hármas funkciókörből, vagy funkciószférából, ebből lényegében az első dél rekedt meg a rendszerváltás óta a magyar sajtónak? Milyen strukturális, milyen makrotársadalmi, és milyen magában a sajtóban meglévő, akár személyi feltételek is az okai?
Említettem már, és hát ez köztudott, hogy ugye a rendszerváltás időszakában vagyunk. Na most kezdjem a sajtó oldaláról. A sajtónak a rendszerváltás folyamatában nagyon fontos szerepe volt, és éppen ezért nagyon könnyen abba a szereptévesztésbe eshetett a sajtó, hogy voltak éppen ő a politika igazi ágense, tehát ő az, aki a politikai folyamatokat irányítja, a politikai folyamatok irányait megszabja. Na most ez a szereptévesztés nem meglepő. Hát hogy az ördögben ne lenne az ember büszke arra, hogy egy ilyen nagy társadalmi változást esetleg ő irányított. Na most a sajtó úgy néz ki, a magyar sajtó nagyon nehezen szokik le erről a szerepről. Ez egy nagyon kedvenc szerepe volt. Tehát, hogy közvetlenül részt vehet a társadalmi folyamatok irányításában. Tehát a politikai sajtónak, egyáltalán a nyilvánosság különféle intézményeinek az a téveszméje alakult ki, hogy a társadalmi politikai folyamatok irányításában közvetlenül részt vehet. És mondom még egyszer, ez nem egyszerűen olyan téveszme, aminek semmi alapja nem volt. Ebben a társadalmi átalakulási processzusban valóban a sajtónak nagyon fontos szerepe volt. Tehát ez az egyik ok, amit mondjuk így, hogy a sajtó oldaláról veszünk. A másik ok a politika oldaláról jelent meg. A politikai pártok mindegyike a saját befolyása alá akarta vonni a sajtót, és ez megint érthető. Tehát az, hogy a politikai pártok a saját akarat érvényesítésükben fel akarják használni a sajtót, ez megint egy a világ legtermészetesebb dolga, hogy így van. Tehát ezért alakult ki az a sajátos helyzet, hogy egyrésztről a sajtó, mint egy politikai tényezőként önállósodott és megpróbálta politikai folyamatokat irányítani. Másik oldalról a politika megpróbálta elfoglalni a sajtót, a saját befolyása alá helyezni. Tehát minden pártnál nagyon jól megfigyelhető törekvések voltak arra, hogy a nyilvánosság intézményeit és elsősorban az úgynevezett nagy közszolgálati médiumokat a saját befolyása alá helyezze és tartsa. Tehát ezért indult meg, egyrészről azért indult meg a médiaháború, mert a médiát a saját szerepénél fontosabbnak érzékelték, a tényleges szerepénél fontosabbnak érzékelték a politikai folyamatokban, másik oldalon pedig azért, mert a politikai erőcsoportok megpróbálták a saját befolyásuk alá vonni a média fontos intézményeit.
Na most az írott sajtónál közismert, hogy annak a lényegében a tulajdonváltása még a rendszerváltás előtt nagyjából megtörtént. Nem teljesen, de igen lényegi pontokon megtörtént. És ennek eredményeként a régi újságíró gárda, ha nem is teljesen intakt módon, de nagyjából, hogy úgy mondjam, a helyén maradhatott. Más tulajdonosra, de helyén maradhatott. Az elektronikus tömegtájékoztatás terén, ott viszont, mint tudjuk, a Paktum révén új elnök került a TV-re, új igazgató a rádióvére, de végül is ugye a kormány koalíció pártjai és maga a kormány úgy érezte, hogy ez az elektronikus tömegtájékoztatás túlzottan kritikus, túlzottan kíméletlenül bírálja, és szeretett volna ugye olyan fajta tömegtájékoztatást kapni, amely egy kicsit megértőbben tájékoztat a kormány tevékenységéről, egy kicsit jobban megmagyarázza a motivumait és döntéseinek az okait, vagy az elmaradt döntéseknek az okait, vagy a nehézségeknek az okait, és emiatt ugye megindult egy olyan folyamat, ami ahhoz a egyedülálló magyar jelenséghez vezetett, hogy egy ilyen, mondhatni, szkizofrén tömegtájékoztatás jött létre, hogy az egyik órában ugyanazon a tévén lehetett hallani egy teljesen másfajta megítélését a politikai élet eseményeinek, egy másik műsorban pedig homlok egyenes másra. Most ilyen, ez azt jelenti, hogy hiányzik egy olyan fajta önálló értékrendszer, amely távolságot tart a közvetlen pártpolitikától, a pártérdekektől, hanem a társadalomnak egy általánosabb érdekeit vállalja föl, és annak az értékeit. Most ez miért hiányzik, vagy hogyan lehetne felgyorsítani, hogy ez a pártoktól három lépés távolságot tartó, a magyar társadalom általános érdekeihez igazodó szemlélet kialakulhasson?
Hát én azt hiszem, hogy ezeknek a funkciózavaroknak kellene megszűnniük ahhoz, hogy ez megtörténhessék. Szereptévesztéseknek a sajtó oldaláról is, és a szereptévesztéseknek a politika oldaláról is. Na most abban a dimenzióban, ahol ma Magyarországon a médiaháború folyik, szerintem nincs a dolognak megoldása. Tehát ha a kérdés úgy hangzik föl, hogy melyik párté legyen a sajtó, akkor erre értelmes választ az az érzésem nem lehet találni.
Vagy sem lenne demokratikus. Nem felelne meg egy plurális demokráciát, jogállamiságot, az ember és politikai szabadságok tiszteletben tartását kialakító rendszer számára egy ilyenfajta elfogult tömegtájékoztatás nem lenne megfelelő?
Igen, de ezt mondhatnám úgy is, hogy nem csak a pluralista politikának nem felelne meg, mert annak megfelelhetne, hogyha mondjuk valamilyen egyenlő módon lehetne mérni a politikai pártok között, hanem nem felelne meg a pluralista társadalomnak, amelyikben nem csak pártpluralizmusról van szó, hanem természetesen a pluralizmus ennél sokkal kiterjedtebb értelemben használatos. Nem teremtődnének meg a feltételei az állampolgár számára, hogy beavatkozhasson a politikai folyamatokban. Mert hisz a pártsajtó az lehet jó és lehet rossz, de egészen biztos, hogy pártelfogultságokat közöl, egészen biztos, hogy szelektív információs látja el az állampolgárokat, tehát nem segíti, hanem esetleg nehezíti az állampolgár tájékozódását a politikai mezőbe. Tehát ha demokratikus társadalomnak megfelelő sajtót akarunk, akkor azt hiszem, hogy a legfontosabb feladat az, hogy kiemeljük a politikai sajtót a pártpolitikai küzdelmek terénumából, pontosabban rétegzetté tegyük a sajtót. Tehát én megértem azt, hogy pártsajtóra is szükség van. Tehát, hogy a politikai pártoknak szükségük van párt szócsövekre. Persze. Máskülönben a politikai pluralizmus, a pártpluralizmus nem működhet. De én azt hiszem, hogy nem csak párt sajtóra van szükség, sőt, elsősorban nem párt sajtóra van szükség egy pluralista, demokratikus társadalom esetében, hanem szükség van arra az úgynevezett független sajtóra, amely képes ellátni a korábban említett két első funkciót, tehát az információt és az egész, tehát az állampolgárnak információval való ellátását, és az egész politikai masinéria elemzését. Nos, ezt a két dolgot, ezt a két funkciót a pártsajtó nem képes elvégezni. Tehát ezért kellene létrehozni, ezért kellene megteremteni a politikai pártoktól és politikai erőcsoportoktól független sajtót, ezektől autonóm sajtót. Na most én azt hiszem, hogy ez a helyzet ma Magyarországon egyáltalán nem reménytelen. Ugyanis a médiaháborúnak van egy másik vonulata is, amiről általában kevesebbet szoktak beszélni. Tehát hangsúlyozottabb az, hogy a pártok folytatják a küzdelmet a médiáért. Ennek azonban van egy másik oldala is. Az, hogy a média egyes intézményei vívják a harcukat, mondhatnám így a szabadságharcukat, a pártpolitikai befolyás ellen, bárhonnan is érkezik ez. Na most ez természetesen nem lesz könnyű ezt a második harcot végig vinni. Nos, ehhez szükség van rendszerváltásra, most így mondjam, a fejekben is, tehát egyrészt a politikai erőcsoportoknak kell világosan látniuk, hogy akár saját érdekük is az, amennyiben komolyan veszik a demokratikus átalakulást, hogy legyen ilyen független, autonóm sajtó. Másik oldalról pedig ez egy nagy felismerés, ehhez egy nagy felismerés szükségeltetik a sajtó résztvevői számáról is, hogy tehát az ő elsődleges feladatuk nem politikai akaratok képzése, hanem az informálás és a politikai masinória ellenőrizhetővé tétele. Tehát ezeknek a szereptévesztéseknél a politika részéről is, a sajtó részéről is, ezeknek kell megszűnniük. Ahhoz, hogy működőképes legyen ez a rendszer.
Igen, már itt merül föl, hogy ennek a bizonyos ön által említett rendszerváltásnak a fejekben is, meg magában a sajtó berkeiben, hát ennek milyen további strukturális feltételei és milyen további személyi feltételei lennének. Lehet-e teljesen ugyanazzal a szakembergárdával, mert ez az újságírás ez egy szakma is. Jó, hogy a korábbi rendszerben egy fokozott politikai elkötelezettséget is elvártak, főleg a vezető újságíróktól, akik ezt teljesítették is, mert különben nem lehettek volna ott, ahol voltak. De mégis, hogy ezzel a szakember gárdával, ezzel a újságírói elittel lehet-e végrehajtani ezt a fajta rendszerváltást a sajtóban, tehát a úgynevezett fourth estate-ben, a negyedik államhatalmi ágazatban, ahogy a nyilvánosságot nevezik nyugaton, lehet-e velük végrehajtani? Milyen strukturális, milyen személyi feltételei vannak ennek?
Lehet, hogy nem lehet, de kell. Szóval, hogy most egy ilyen paradox választ adjak erre a kérdésre. Szóval azt kell látnunk, hogy itt tanulási folyamatról van szó. Ennek a gárdának a lecserélése nem igazán képzelhető igazán el, mert hisz nincs egy másik gárda, akivel lecserélhető legyen. Viszont hadd fejezem ki optimizmusomat, mármint az emberek tanuló képességével kapcsolatos optimizmusomat. Végül is ezt az egész rendszerváltást fölfoghatjuk egy tanulási folyamatnak is, amely tanulási folyamat voltak éppen a megváltozott rendszerhez kapcsolódó, megváltozott funkciók és szerepek elsajátításában van. Én igazán nem látom akadályát annak, vagy igazán nem látom elvi akadályát annak, hogy akár a régi sajtóstruktúrában lévő személyek is képesek legyenek erre a tanulási folyamatba. És a régi struktúrából kívül maradt emberek is képesek legyenek erre a folyamatra. Na most az igazán fontos az lenne, hogy olyan szelekciós mechanizmusokat létrehozni, amelyek mérni tudják, illetve ösztönözni tudják ezt a tanulási folyamatot. Tehát a kérdés nem az, legalábbis számomra, hogy 5 évvel ezelőtt is újságíró volt-e, és most is újságíró. A kérdés számomra az, hogy aki 5 évvel ezelőtt újságíró volt, vagy 5 évvel ezelőtt nem volt újságíró, de most újságíró, megtanulta-e az új szerepeket? Felismerte-e az új funkciókat, aminek meg kell felelnie? Na most, hogyan hozható létre egy ilyen szelekciós mechanizmus? Valószínűleg nagyon sok oldala lehet. Ennek része lehet mondjuk egy sajtótörvény vagy egy médiatörvény, amelyik hát egyszerűen szankcionál olyan viselkedéseket, amelyek nem felelnek meg az új körülményeknek. De azt hiszem, hogy ennél sokkal fontosabb lenne ez az önmagát előrehajtó tanulási folyamat, ahol is az új felismerések birtokában már kontrollálni lehet a régi reflexeket, akármilyen típusúak is ezek a régi reflexek. Hogy másik oldalról a sajtót fogyasztó emberek reakciója. Hogy ezek képesek legyenek arra, hogy szelektálni tudjanak a hamis és az igaz információk között. Hogy képesek legyenek megítélni az egyes újságíró akár rejtett szándékait is, és efféleképpen tegyenek különbséget a jó újságíró, tehát a funkcióinak megfelelő és a funkcióinak nem megfelelő, a szerepének megfelelő és a szerepének nem megfelelő újságírók között. Na most én nem tudok semmiféle olyan bölcsek kövét, amivel ezt a tanulási folyamatot föl lehetne gyorsítani. Tehát nem hiszek abban, hogy mondjuk átnevelő táborba kellene zárni az újságírókat, és ott agymosáson keresztül futtatni. Ez nem csak, hogy nem lenne demokratikus, hanem hát ez nyilvánvalóan megoldhatatlan feladatként is jellemző. Viszont hadd tegyem hozzá, hogy én úgy veszem észre, hogy a magyar politikai életben is, és a magyar sajtóban is ez a tanulási folyamat előre halad. Az elmúlt 2 évből le lehet vonni bizonyos tanulságokat, és úgy látom, hogy bizonyos tanulságokat az újságírók is és a politikusok is képesek voltak levonni. Tehát az, hogy nem csak médiaháború van Magyarországon, hanem a politikusok részéről újra és újra megújuló kísérlet arra, hogy valamiféle normális megoldást találjanak. Hogy azokat a megjelenő reflexeket, amelyek valami drasztikus módon kívánták megoldani ezt a problémát, tehát nem tudom én, újságírók elzavarásával, a sajtó államosításával, és így tovább, ezeket a kormány részéről is kontrakarírozza egy másik fajta felfogás, egy demokratikus elkötelezettség, amelyik fontosabbnak tartja a demokratikus viszonyok kialakulását, mintsem, hogy pártpolitikai szócsövek kitermelését. Na most a sajtó részéről is úgy látom, hogy nagyon komoly tanulási folyamat zajlott le az elmúlt 2 évben. Mondjuk mi 2 évvel ezelőtt nagyon sok újságíró azt gondolta, hogy az ő állásfoglalásán múlik a kormány léte vagy nem léte, vagy a választás eredménye. Most egyre inkább fedezik föl, vagy legalábbis sokan az újságírók között kezdik fölfedezni, hogy az ő szerepük voltaképpen nem ez, hogy politikai döntéseket hozzanak. Ennél sokkal fontosabb és sokkal, hogy mondjam, csak szakmailag sokkal méltóbb feladat vár rájuk, az információk összegyűjtése, az információk közötti szelekció, a politikai maszinéria ellenőrizhetővé tétele és átvilágítása, és így tovább. Na most ebben a tanulási folyamatban, akármilyen furcsának is hangzik ez a mondatom, nagyon fontos szerepe volt ennek a média háborúnak. Többek között pontosan azért, mert világossá vált, hogy mi az, ami lehetséges, és mi az, ami nem lehetséges. Világossá váltak a politika korlátai, a kormány korlátai, a politikai pártok korlátai, és úgy látom, hogy egyre inkább kezdenek világossá válni az újságírói hatalom, ha úgy tetszik, korlátai. Hogy kezd talán az is világossá válni, hogy ez a bizonyos negyedik hatalmi ág, az a nyilvánosság, és nem az újságíró társadalom. Tehát nem egy mediokrácia kell kialakuljon, amelyik ugyebár demokratikusan nem ellenőrzett hatalom lenne, amelyiket tehát szembe kell állítani a kormányhatalmával vagy a bírósági hatalommal, hanem kezd kialakulni egy olyan felfogás, ami szerint a nyilvánosság maga a negyedik hatalmi ág, és ennek a hatalmi ágnak az újságíró csupán, használják egy kicsit pellengző szót, csupán szolgálja.
Most ön említette, hogy a elektronikus média körüli harcokban is ugye ment a befolyásért való küzdelem. Ugyanakkor pedig a sajtónak is, és most csak a tévére meg a rádióra vonatkoztatni, megvan a maga autonóm önfejlődése. Hogy látja, hogy tulajdonképpen ez a média háború mennyiben hatott ki arra, hogy ez a sajtó, tehát ez az elektronikus tömegtájékoztatás belülről struktúraváltást hajtson végre, funkcióváltást, szerepváltást hajtson végre. Mennyiben igaz az, hogy ott nem volt rendszerváltás? Mennyiben igaz az, hogy az egyik oldalnak a túlhatalma, vagy túlzottan nagy befolyása érvényesül, és mennyiben igaz az, hogy ez már nem így van, mert igenis ott is lezajlott, vagy zajlik a rendszerváltás. Zajlik az új struktúrák, az új szerepek kialakítása, és egy más hang is jelen van.
Na most én azt hiszem, hogy zajlik a rendszerváltás kinkeserves módon, tehát egy tanulási folyamat részeként. Hogy mondjam ennek néhány elemét. A mai rádió és televízió nyilvánvalóan más, mint mondjuk az 5 évvel ezelőtti volt, többek között éppen abból következően, hogy a kormánynak, a végrehajtó hatalomnak nincs közvetlen befolyása arra, ami a rádióban történik, tehát ezek az intézmények bizonyos autonómiát harcoltak ki a végrehajtó hatalom intézményeivel szemben. Szerintem ez egy döntő kérdés. Na most, ami persze ezzel összefügg, és a kormánykoalíció oldaláról újra és újra heves támadásokat vált ki az, hogy ők talán nem is jogtalanul úgy látják, hogy a rádió és a televízió munkatársainak autonómiája csak a kormánnyal, a végrehajtó hatalommal szemben következett be, és nem következett be az ellenzékkel szemben, amelyik ugyebár nem hatalmi eszközökkel, mármint nem a végrehajtó hatalom eszközeivel, hanem a rokonszenv, a személyes pártpolitikai rokonszenv és azonosság következménye, tehát informális eszközökkel érvényesíti befolyását a sajtón belül. De én úgy látom, hogy ilyen szempontból is lezajlott bizonyos értelemben ez a tanulási folyamat. A sajtó munkatársai kezdik észrevenni, és mintha már viselkedésükben, magatartásukban, magukban a műsorokban is látható lenne ennek jele, hogy ugyebár amennyiben tényleg csupán az ellenzék szócsöveként szerepelnek, akkor elveszítik, tehát nem csak, hogy olyan konfliktusokba kerülnek, amely számukra is negatív következményű, hanem elveszítik a hallgatók, nézők bizalmát.
Egy bumerang hatás.
Igen, tehát a közvéleménykutatási adatok ugye arról is szólnak, hogy a rádiónak és a televíziónak a népszerűsége csökken a hallgatók, illetve a nézők körül. Míg nem tudom én, 3 évvel ezelőtt a szavahihetőségi listán a két intézmény igen magas helyen volt, az elmúlt 2 év során nagyon sokat veszített.
A Szabad Európa Rádió 1992. október 30-án sugárzott műsorát hallották. Slett István politológussal Kézdi Pál beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.
Thank you.